Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt konferencia, tisztelt hölgyeim és uraim. Köszönet nyilvánítással kell kezdenem az előadásomat. Néhai Szabó Imre esperes lánya Szabó Éva, illetve veje Szabó Imre sokat segítettek az előadás elkészítéséhez. Nyilván a jelenlévők előtt ismert, hogy nagyon kevés levéltári anyag van ahhoz képest, hogy mennyi feldolgozni való lenne ebben a korszakban. Elengedhetetlen a visszaemlékezéseknek a használata. Az egyik forrás, amit használtam, a Szabó Imre naplója, tehát az is egy személyes visszaemlékezés, lányának, illetve vejének elmondása, egyrészt személyesen, másrészt a Magyar Auschwitz Alapítvány archívumából. Előadásomnak egy rövid életrajzi vázlat lenne az eleje, a második részében egy kronológikus áttekintést végeznék el, és a végén három lényegi kérdésre hívnám fel a figyelmet. Szabó Imre 1891. április 10-én született Somorján. 1916-ban kapta meg lelkészi oklevelét, pápán végzett, még ugyanebben az évben tanulmányútra utazott a svájci Bázelbe. Előbb Bodajkon lett helyettes lelkész, majd a Kálvin téri templom segédlelkészének hívták meg Budapestre. A háború végével a Lóránti Zsuzsanna Egyesület lelkésze lett, és 1919. novemberében röpiratot fogalmazott meg Reformátusok mit csináltok címmel. A szöveg a forradalmi kiáltványok formáját magára véve vallásos és nemzeti célok érdekében kívánta mozgósítani a főváros reformátusságát. Munkája nyomán előbb az Egyesület saját kórházának létrehozásán, majd miután az 1920-ban megnyílt, a városrész református gyülekezetének megalapításán munkálkodott. 21-től 22-ig ő volt a tisztviselőtelepi egyházközség a Család utca szervező lelkésze. A nagymunkabírású fiatalembert 1923. március 25-én Ravasz László püspök iktatta be a Budapest Fasori Gyülekezet rendes lelkipásztori tisztségébe, melyben 1951-ig szolgált. Szabó Imre egyházszervezői munkája igen sokrétű. 1926-ban közreműködésével a Fasori templom mögött nyílt meg az első budapesti református elemi, a Julianna iskola. 1928-ban a zsinat pótképviselőjévé választották. Ekkortól szerkesztette a Magyar Presbiter című lapot. Ugyanebben az évben Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottságának tagjává választották. E tevékenységét többek között az úgynevezett fővárosi segély megszervezése érdekében fejtette ki, melynek eredményeképpen újabb intézmények, többek között a Lúnyi utcai gimnázium és több új templom, a Pozsonyi úti Szabadságtér, Pasarét, Külső Józsefváros, Külsőli út épülhetett fel az évek során. Kiemelkedő szerepet vitt a nagymárosi misszió megteremtésében. Egyik egyértelmű sikeres kezdeményezése az úgynevezett 10 dekás akció volt, amikor adományonként csupán 10 deka élelmiszert kért az adakozóktól, hogy így az összeadott együttesen nagy tömegű élelmiszert juttassa el a rászorulóknak. Szabó Imre 1931. december 9-én megalakuló Budapesti Egyházmegye esperesévé választották. Többek közt az ő szervező munkája nyomán létesült 12 szeretet otthon az Egyházmegye területén, ahol 110 rászoruló kapott ellátást. 32-ben minden egyházközség bevételének csaknem 1/4 részét szegénygondozásra fordította. Az egyház szociális munkáját újabb intézménnyel gyarapította, amikor irányítása alatt 35-ben, majd az azt követő évben létrejött a Kálvin tér 8 szám alatt itt 16 férőhelyes Márta otthon, amely jelképes összegért napi 50 fillérért állást kereső cselédlányok részére biztosított 2 hétig szállást és minimális ellátást. 37-ben szervezte meg a Fasori gyülekezet második lelkészi állását, és ezt a posztot 53-ig Dobos Károly lelkipásztor töltötte be. 1937-ben az Országos Református Lelkész Egyesület és az Országos Református Presbiteri Szövetség is főtitkárává választotta. Szerkesztette az Olajág, az Egyházi Értesítő, a Magyar Presbiter című lapot, és főmunkatársa volt az Igazság és Élet című lapnak. Többek közt az ő előkészítő munkájának eredményeképpen jött létre a Református Élet című egyháztársadalmi heti lap. 37-ben megjelent a Nyitott Ajtó című írásgyűjtemény, ezt azért emelem ki a többi között, mert ebben az antiszemitizmus kérdésével külön foglalkozik. A háború okozta nehézségek, a félelmek és aggodalmak közt még tudatosabban fordult a lelki építkezés felé. Ennek az időszaknak mérföldköve, hogy 1940-ben megindította a Református Élet című heti lapot. Ő maga a bombázások alatt nem hagyta el állomás helyét, Pesten maradt, szervezte a bombakárosultak, menekültek, üldözöttek mentését. Habár a jelenlévők előtt bizonyára közismertek voltak ezek a tények, azért tartottam fontosnak mégis legalább fölvillantani, hogy egy mennyire nagy munkabírású, nagyon sok mindent szervező és a társadalmi kérdések iránt mennyire fogékony lelkipásztor tevékenységéről lesz szó a továbbiakban. Szabó Imre tevékenysége az üldözöttekkel, menekültekkel, különösen a zsidósággal kapcsolatban. Szabó Imre egész életében élenként érdeklődött a társadalmi problémák iránt, illetve folyamatosan kereste a lehetőséget, hogy a legfontosabb ilyen társadalmi kérdésekben az egyházi válaszok is megszülessenek. A kor egyik lényeges társadalmi kérdése a magyarországi zsidóság problematikája volt, annak sokféle aspektusával, amelyek közt csak egy volt az antiszemitizmusé. A zsidóság és a magyarság együttélésének elvi része folyamatosan foglalkoztatta, de intézményszerűen is hamar kapcsolatba került a problematikával, hiszen Fasori lelkészként első és hosszú hivatali időt töltött munkatársa Nádas Gyula gondnoki zsidó származású volt. A Fasori gyülekezetnek több áttért, nagy tekintélynek örvendő család is tagja volt. A 40-50 fős presbitériumban is többen áttért zsidó származásúak voltak. A gyülekezet területén működött a Skót misszió is, mely intézmény a 30-as évektől megerősítette szociális munkáját kifejezetten a zsidó származású keresztények között. Az antiszemitizmus kérdése ügyében már a 20-as, 30-as évek elején több előadásban foglalt etikailag teljesen egyértelműen állást. Túl a humanitás általános felfogásán számára a magyarországi zsidóság problematikája teljes természetességgel a mindenkinek a Krisztust felmutatni szándékozó, magyarra, zsidóra, szegényre, gazdagra, bárkire egyaránt vonatkozó misszió feladatába illeszkedett be. Az egész ország valamennyi lakosa számára ezt tartotta a társadalmi problémák megoldása alfájának és omegájának is. Ebben semmiféle különbséget nem ismert. Természetesen a zsidók számára Krisztus felmutatni ugyanolyan speciális feladatnak tartotta, mint amilyen speciális feladat például a hitéleti sajtó vagy az egyházi oktatás megszervezése. Sajátos körülményeknek kellett megfelelni, aktuálisnak és szakszerűnek kellett lenni minden munkában. Általánosan kell elmondanom azt, hogy Szabó Imre tevékenysége és annak motivációi nem különíthetők el egyfajta humanitás alapjára, amin fölépül a kereszténységnek a specifikuma, számára a kereszténység és az etika csak egymásban létezett. Nem különíthető el ez a két motívum, csak egymásban vizsgálhatók. A megtérést, ez esetben az áttérést központba állító szemlélete sajátos összefüggésbe került az első zsidó törvények meghozatalakor, amikor úgy tűnt, hogy az áttérés menedéket jelenthet az üldöztetés elől. Ebben az új helyzetben az áttérést tudatosan nem kötötte a megtérés fogalmához. Az áttérést életmentésnek tekintette, és így is kezelte, készséggel végezte és végeztette a tömeges áttérések adminisztrációját. Szabó Imrének szerepe volt a protestáns egyházak által létrehozott Jópásztorbizottság megalakításában is, amely bizottság a tragédia felé sodródó zsidóságnak igyekezett hathatósabb lelkigondozói, szociális és karitatív segítséget nyújtani. Az egyetemes konvent hozta ezt létre 1942. október 20-án. Szabó Imre a kor Magyarországának megbecsült és elismert közszereplője volt. Mint életrajzából láthattuk, magas egyházi, társadalmi és székesfővárosi törvényhatósági bizottsági tagsága révén politikai pozíciókat is betöltött. Kapcsolatrendszere a kor elitjébe mélyen beágyazta. Elvi állásfoglalásai és későbbi tevékenysége ezért nem voltak, nem lehettek visszhang nélküliek. Ezek kiváltották a különböző álláspontot képviselők együttérzését, együttműködését vagy ellenszenvét. A háború kezdetével a zsidó kérdésben egyre erősebben került szembe Tasnádi Nagy Andrással, az egyházmegyei és egyben Fasori gondokkal, az akkori országgyűlés elnökével. Tasnádi ismerte az esperes erőfeszítéseit, és bár politikai eszközöket nem vetett be azok ellen, de nem is segítette munkáját. A magyarországi zsidóság tragédiájában a cezúra a német megszállás volt. Ezután májusban megkezdődött a vidéki zsidóság deportálása. Ezekben a napokban a keleti pályaudvaron a cédulákat, kinyújtókat, vizet kérőket látva vált egyértelművé számára, hogy mi vár a deportáltakra. A gettók létrehozása és a deportálások ellen Szabó Imre is közös protestáns katolikus fellépést szorgalmazott Ravasz Lászlós hasonlóan. Ezügyben több tárgyalást szervezett, de végül ez a közös fellépés nem jött létre. A budapesti református egyházmegye 1944. június 16-i évi rendes közgyűlésén robbant ki a fasori lelkész Esperes Szabó Imre és a gondnok Tasnádi Nagy András konfliktusa. Az esperesi jelentés nyilvánosan felemelte szavát a zsidó gettóba való elkülönítése és deportálás ellen, és drámai hangon cselekvésre hívta fel a közgyűlést. Szabó Imre indítványát, hogy a jelentés ezen részét a kormány elé terjesszék, Tasnádi ügyrendi módszerrel akadályozta meg. Később az új kommunista hatalom elvtelen kiszolgálójává lett Berecki Albert, ezt az eseményt úgy magyarázta, mintha Szabó Imre összejátszott volna Tasnádival, de a körülmények ismeretében ez természetesen egy aktuális politikai vád volt csak. Szabó Imre esperesként két fiatal lelkészt, Nagy Gyulát és Borsos Sándort nevezett ki a gettó bezárása után arra a feladatra, hogy a gettóba kényszerítetteket segítsék, ellássák lelki gondozásukat. Így valószínűleg a keresztény felekezetek között egyedüliként hetente háromszor tartottak a gettóban református istentiszteletet, illetve leveleket, iratokat vittek be és ki a gettóba. Az esperes minden eszköz felhasznált, hogy segítse a bajba jutottakat. 1944. október 15-e a nyíres hatalomátvétel után Szabó Imre főtevékenysége a zsidó fajüldözés áldozatainak védelme mentése volt. Az általa bújtatottak között voltak zsidó vallásúak és zsidó származású reformátusok vagy más keresztjének. Saját lakásában és a gyülekezeti toronyszobában bújtatott zsidó vallásúak számáról nincs pontos adatunk, mivel ezt a tevékenységet csak Szabó Imre és felesége végezték, és érthető konspirációs okokból erről még a legközelebbi családtagjaikat sem tájékoztatták. Szabó Éva mondja el azt a történetet, amit húga csak két évvel ezelőtt mondott el neki. Egészen felzaklatta ez a történet, mert neki is akkor jutott eszébe, mert hogy kislányként ő benyitott egy olyan a toronyszobába, és ott egy fiatal anyát látott egy néhány hónapos csecsemővel, és az asszony kitessékelte a szobából, ő ment az apjához, és megkérdezte, hogy mi ez, és akkor a Szabó Imre megeskedte, hogy soha egész életedben senkinek nem lehet elmondani, amit láttál, most felejtsd el. És így aztán valóban nem is került ez a tény napvilágra, csak most néhány évvel ezelőtt emlékezett rá vissza maga az érintett is. Nincsenek adatok, nem lehet pontosan tudni, hogy hány emberről és pontosan hogyan is történhetett ez. Általános problematika, hogy aki ezt a tevékenységet végezte, az 45 után sem volt tanácsos, hogy ezekről a tényekről akárcsak feljegyzést is készítsen. Saját lakásában és a gyülekezeti toronyszobában bújtatott zsidó vallásúak számáról, ja igen, bocsánat, ezt már említettem. Az esperes lánya Éva mesélte el azt a történetet is, hogy egy novemberi este a Szívutcai kötőde vezetőjének felesége, egy zsidó asszony menekült be hozzájuk, amikor a család a vacsora asztalnál ült. Az asszonyt a nyilasok a Dunához indított menetbe sorolták, de ő az Arany János utcánál kilépett a sorból, és a Vilma királynő fasorba a parókiára futott. A gyilkos menet kísérői két nyilast küldtek a menekülő után, akiket azzal sikerült megtévesztenie, és egy időre késleltetnie, hogy kerülővel jött a Rózsa utcánál letért. Ennek ellenére az üldözői feltehetően látták a menekülőt a parókiára bejönni, igazoltatták a vacsorázó családot. Ekkor Szabó Imre higgadt maradt, és a belépő fegyvereseknek azt mondta, hogy uraim, elegendő-e, hogyha bemutatom a családomat? Íme a feleségem, a lányom, a fiam, az édesanyám, és velünk vacsorázik a sógörnöm. Elegendő ennyi? Tisztelektek és távoztak. Több ilyen apró történet is tarkítja az előadást, hiszen a visszaemlékezés műfajából fakadóan ezek az egyszeri tények azok, amik támpontot adhatnak a vizsgálatban. Ezzel utalok az előző előadásban említettekre, hogy a személyes élményszerűségnek megvan a maga szerepe ebben. Történetnek itt nincsen vége, ugyanis akkor, amikor elmentek a nyilasok, akkor Szabó Imre azt mondta a lányának, Szabó Ivának, hogy most pedig kislányom öltöz fel, és menj el a Szív utcába a Szövérfi bácsihoz, súlyos szívbeteg, az idegeskedés az végzetes lehet számára, és nyugtasd meg, hogy a felesége itt van, jó helyen van, és ne jöjjön érte. Teljes döbbenettel a lánya, aki akkor harmadéves teológus volt, fölöltözött, és visszament abba a házba, ahol még a nyilasok folyamatosan szedték össze a zsidókat, sőt, pont ezt az asszonyt keresték, mert ugye észrevették, hogy eltűnt, azt hitték, hogy hazament, és az ordítozás közepette a lánya fölment a második emeletre, becsöngetett a lakásba, megmondta, hogy Szövérfi bácsi, felesége nálunk van, ne jöjjön érte, viszont látásra becsukta az ajtót és visszament. Tehát a történetnek így teljes a képe. A Julianna iskolában a tanítás 1944. októberében megszűnt a bombázások miatt. Szabó Imrét ekkor megkereste a svéd nagykövetség, és arra kérte, hogy vegye át a körből 40 fős budai gyermekotthonának működtetését a református egyház. A visszaemlékezők szerint erre vagy azért volt szükség, mert a követségnek nem volt már kapacitása fenntartani az otthont, vagy azért, mert a házat, amely a Rózsadombon korábban működött, lebombázták. A közismert legális védettséget jelentő svéd papírok a menekítés kevés legális lehetőségét jelentették. Szabó Imre a gyermekeket a presbitériummal egyeztetve a Julianna iskolában helyezte el, és ez az otthon menekült gyermekotthon néven intézményesült. Végig kíséri Szabó Imre tevékenységét, hogy végig gyülekezeti lelkészként, illetve esperesként viselkedik. Tehát akcióinak van egyéni része, van egy olyan terület, amiről bizonyára nem tudhatott más, csak ő meg a feleség, és emiatt feltárhatatlan, de jelentős részét a menekítésnek, az üldözöttek segítésének, az teljesen vezetői pozícióból, mint lelkész, illetve mint esperes végezte. Napló bejegyzésében 1944. december 11-éről többek közt ezt olvassuk. A magam személyes életében a svéd védettség alatt lévő gyermekotthonok megszervezése állt a középpontban. A felszámolás alatt lévő hadikórház felszerelésének az otthonok céljára való megszerzése és megtartása töltötte ki időmet. Heteken át párhuzamosan. 150 ágyat és mintegy 250 matracot szereztem a kórházparancsnoktól, melyből 50 ágyat és 100 matracot a Skót misszióba, 20 ágyat és 40 matracot a konventre küldtem, 12 matracot a Betesdába. A Juliannában maradt 70 ágy és matrac. És egy imádságos rész. Uram, azért vagyok erős, amennyire erős vagyok, és nyugodt, mert benned hiszek. Ne szégyenüljek meg, otthon sem a gyermekeim előtt, akik elől el van takarva ekkor sötét arca. Nem volt eltakarva, életkoruknak megfelelően mindannyian tudtak arról, hogy mi folyik a parókián. A 12 éves Ádám fia Szabó Imrének az egyik osztálytársát hozta el. Édesapa, ugye nálunk maradhat. Őt is befogadták az otthonba. Folyamatosan bővült a menekült gyermekotthonban lévő zsidó származású és zsidó vallású fiataloknak a száma. Mint a fenti bejegyzésből is kiderül, az otthon berendezéséhez felhasználta a hadseregben szolgáló magasrangú tisztekkel meglévő jó kapcsolatait. Sőt, a menekültek élelmezését ugyanezen kapcsolatokon keresztül a hadtáp segítségével oldotta meg sokszor. Egy megmaradt számlán Oláh József vezérőrnagy aláírása látható. Az élelmiszer beszerzés sokszor ő maga végezte. Lánya elmondása szerint a bombázás idején ő nem a pincébe rohant, hanem a Szív utcai német henteshez, hogy kikönyörögjön egy darab zsírt vagy felvágottat a gyerekeknek. A gyermekotthonban ellátandó feladatok elvégzésére a Philadelphia Református Diakonisz Egyesülettől kért segítséget. Így 4 diakonisza költözött oda, akik a gondozás, tanítás, főzés munkáját a gyülekezeti személyzettel és a családtagokkal együtt ellátták. Az átköltözött gyerekek mellé Szabó Imréjék további üldözötteket fogadtak be, így ennek létszáma folyamatosan nőtt. Egyszer volt csak válságos a helyzet, amikor a kapus a megbeszélés ellenére kinyitott egy nyilas razziának az ajtót, akkor Szabó Imre, hála Istennek, otthon volt, és személyesen mutatta be a svéd védettséget igazoló iratot, és így ez a razzia is szerencsésen véget ért. Szabó Imre nevéhez köthető az az akció is, amelynek keretében a másodlelkész Dobos Károly és Szabó Imre lánya Éva a nyugati pályaudvaron a trianoni határokon túlról érkező, főleg erdélyi zsidó menekültek részére álnév és fiktív lakóhelyre menekült igazolványt állította ki. Az így átadott igazolványok száma körülbelül 80 körül volt Dobos Károly szerint, Szabó Imre megbecsülni se tudja, hogy hány lehetett. Dobos Károly a vagonoknál megkereste azokat, akiknek szüksége lenne segítségre, és egy padon ült Szabó Éva a üres igazolványpapírokkal. Azt mondta neki az édesapja, hogy lányom, jól ismered Erdélyt, ránézel az illetőre, kitalálsz neki egy jó székely nevet, írsz egy születési helyet, és átadod. Egy szót sem mondhatsz, nem mosolyoghatsz. Tehát semmiféle kommunikáció nem lehetett. És azt mondja Szabó Éva, hogy ez volt a legnehezebb, hiszen ezek az emberek éppen, hogy beszélgetni szerettek volna, de érthetően semmiféle támadási felületet nem adtak. A 30-as években épült iskolaépületnek két korszerű óvóhelye is volt. Az egyikben a gyermekotthon lakóin kívül a lelkész család és más menekültek, mintegy 140-en tartózkodtak a bombázáskor. A másik óvóhely címét a legkülönfélőbb menekültek adták egymásnak, a visszaemlékezők lengyeleket, zsidókat, szökött katonákat is említenek. A menekültek és üldözöttek szenvedésének sokszor utolsó stációja volt a megszálló szovjet csapatok megérkezése. Az oroszok 45. január 13-án érték el a Vilma királyné út 5 hetet, ettől kezdve napokig folyt az erőszakoskodás és fosztogatás. A zsidó fiatalok visszaemlékezések szerint megmenekültek a kegyetlenkedésektől, de az őket gondozó diakonosszákat meggyalázták, akik azután egész életükben viselték ezt a sebet és terhet, és közülük egynek korai halálát ez okozta. Az otthonban lakó gyermekek, fiatalok sorsára Szabó Imrének a szovjet megszállás után is gondja volt. Az igazolt közvetlen hozzátartozóknak adták ki csak a gyerekeket. Akikért nem jöttek hetekig, azok a gyülekezeti tagoknál helyezték el a hozzátartozók megérkezéséig. Az egyik visszaemlékező, Frenkel Mártát egy kofaasszony fogadta így hónapokra magához. E rövid dolgozat végén érdemes még néhány kérdést föltennünk Szabó Imre tetteit vizsgálva, akkor is, ha ezekre nézve kutatásaim alapján csak részletes megvilágításra vállalkozhatom. A három kérdés. Milyen társadalmi beágyazottsággal végezte a mentés munkáját? Kik voltak a társai a menekítés gyámolítás munkájában, illetve kiken segített? Milyen társadalmi beágyazottsággal végezte a mentés munkáját? Szabó Imre tevékenysége hallatlan széles spektrumban mozgott. Ebben igénybe vett legális, féllegális és illegális eszközöket is. Mivel elvi álláspontját több nyilvános nyilatkozatban, előadásban, publikációban is vállalta, ezért csak azt feltételezhetjük, hogy sokan és sokszor kellett, hogy együtt működjenek vele ahhoz, hogy a munkában ilyen sikereket érhessen el. Véleményét annyira nem rejtette véka alá, hogy a gyülekezet gondokának, Tasnádi Nagy Andrásnak, aki a képviselőház elnöke volt, az alábbiakat írta 44. június 29-i kelettel. Idézet. Ami a deportáció és gettó előtt, a magyarság előtt gazdasági és szellemi önvédelmi harcnak látszott, az most a gettóval és a deportálással világkérdés lett, és a Krisztus vére sem mossa le rólunk a zsidók vérét, idézet vége. Elevél a legékesebb bizonyíték, hogy gyakorlatilag teljesen kiadta magát, minden kockázatot vállalt, állandó életveszélyben volt. Lánya szerint a rendszeres nyilas igazoltatás, bekísérés és egyéb kellemetlenkedés azért nem vált számára üldözésé, mert a válságos helyzetekben mindig volt olyan, aki a pártját fogja. Szabó Imre zsidómentésének tehát minden jel szerint mély társadalmi beágyazottsága lehetett. Ma azt gondolná a történész, hogy egy ilyen komoly akciót, ami ennyi embernek az életét menthette meg ilyen körülmények között, csak teljes konspirációval lehetett megtenni. Egyértelmű, hogy annyira nyilvánvaló volt Szabó Imre álláspontja, hogy a konspirációs tevékenység az csak egy szűk körre volt érvényes. Emiatt azt kell mondani, hogy nagyon sokan, nagyon sokféleképpen kellett, hogy pontosan tudják, és ő nem is titkolta, hogy milyen munkát végez, és mi az álláspontja ezekben a kérdésekben. Kik voltak társai a menekítés, gyámolítás munkájában? E kérdés megválaszolására gyakorlatilag meg kellene ismételnem a dolgozatom fentebbi részét, mégis ha ki kell emelnem a legfontosabb munkatársait, akkor feleségét, legnagyobb lányát, a másod lelkész Dobos Károlyt, illetve annak feleségét kell említenem. Ugyanakkor a kör olyan széles, hogy inkább azt a tényt említem csupán, hogy a korszak kétségtelenül erős antiszemitizmus ellenére a református egyházban Benkő István, Bodokire Hárt, Jó Sándor, Ravasz László, Muraközi Gyula, Berecki Albert, Szabolcska László, Zsindeini Tüdős Klára sokak neve sorolható fel. Illetve ellenpéldaként azt lehet mondani, hogy a fővárosban 45 után csak Gál Lajos angyalföldi lelkészt fogták perbe azért, mert a nyilas pártnak rendelkezésére bocsátotta az egyház helységét. Ugyanakkor az is megjegyzendő, hogy ez a per is felmentéssel zárult. Szabó Imre a lányát elküldte erre a perre, hogy hallgassa meg, hogy mi történik. Több szervezet is beilleszkedik ebbe a sorba. Itt is a Jó Pásztor Bizottságtól a Skót Misszióig sok mindenkit lehetne említeni. Kiken segített Szabó Imre? Szabó Imre nem csak bizonyos pillanatokban mentette az üldözötteket, menekülteket, ennek egyik szinte groteszk példája, hogy a zsidó származásúak befogadása nem ért véget a német megszállás végével, hanem a szovjet megszállás alatt is tartott. Ugyanis a Fellner család, amikor az óvóhelyről beszeretett volna költözni a Benczúr utcai villájába, akkor azt tapasztalta, hogy a szovjet parancsnokság költözött be a villába, és egy egész napig állt a család egyetlen szoba kiutalására várva a saját villája előtt. És este a szovjetek szabályosan elzavarták őket, és ekkor kopogtattak be Szabó Imréjékhez, akik a két lakható szobájuk közül az egyiket átadták ennek a családnak, ahol 3 hónapig laktak későbbiekben. Kimondható az a summás tanulság, hogy Szabó Imre minden helyzetben hallatlan érzékenységgel és bátorsággal éppen annak segített, aki bajban volt. A szociális munkájáról a bevezető életrajzi adatoknál már szóltam. A háború kitérésekor az ellenséges oldal idézőjelben állampolgárait is istápolta, lánya Éva Papp László teológiai tanár felkérésére a háború kitörésekor a Magyarországon rekedt lengyel és francia menekült egyetemistáknak szervezett karácsonyestet és készített szeretett csomagokat. Szabó Imre tudtával a gyülekezet másodlelkésze a háború elejétől kezdve egy holland katonai tisztet bújtatott a lakásában. Politikai menekültek is kértek segítséget Szabó Imrétől, Tildi Zoltánné is jelentkezett nála, a Márta otthonban ajánlott föl számára egy szobát, mint hallották, a Márta otthon a cselédlányoknak készült, és ezt Tildiné alacsony rangúnak tartotta, nem tartotta megfelelőnek, és ezen megsértődött, ebből nemhogy előnye, inkább kára származott politikai értelemben Szabó Imrének, hogy ezt a segítséget nem úgy vették, mint ahogy ő adta. A zsidómentést ugyancsak az imént igyekeztem legalább nagy vonalakban bemutatni. De az ostrom alatt éhező német katonákon is segített, sőt, az Auschwitz alapítvány által készített felvételen elmondja Szabó Éva azt is, hogy 45 áprilisában egy borotválatlan rongyokban nagyon rosszul kinéző ember csöngetett be hozzájuk, és azt kérdezte a kapuban, hogy Sprehenzi Deutsch, mondta, ja. Azt mondta, hogy nem mondhatom meg, ki vagyok, egy éjszakára kérek szállást. Befogadták, megvacsoráztatták, leült a zongorához, csodálatosan játszott Beethovent és Bachot. Megbeszélték Szabó Imréjék, hogy a kapus nyitva hagyja a kaput, és mire reggel fölébredtek, addigra az illető már elment. A másnapi lapokban benne volt, hogy 4 német magasrangú katonatisztet keresnek a szovjet hatóságok. Aki nem jelenti, tud róluk, de nem jelenti, az maga is a halálbüntetéssel néz szembe. Másfél év múlva kaptak Hamburgból egy lapot, hogy köszönöm, hogy játszhattam a zongorájukon. Ezek után gyakorlatilag ő kapott egyedül engedélyt arra, hogy a hazahozott, nyugatról hazahozott minisztereknek, illetve nyilasoknak a börtönbe bemehessen és börtönmissziói szolgálatot végezhessen. Csak egy momentumot emelek ki, Baki László az egyik nyilas hiéna részletes bűnvallást tett, megtört, megtért a síralomházban Szabó Imre szolgálatának eredményeképpen. És később, amikor a kommunista hatalom elkezdte a kitelepítéseket, akkor egyrészt ő maga körlevelet bocsátott ki ez ügyben, és személyesen titokban a Hortobágyra le is utazott, és maga is vitt lelki segítséget, illetve amennyit tudott, élelmiszert, illetve iratokat. Előadásom végén azt kell megemlítenem, hogy ez tevékenység elismeréséért 2000-ben a Yad Vashem intézet kitüntetését adományozták Szabó Imrének és feleségének, Posztumusz, illetve lányának, Évának még életében. Köszönöm a figyelmet!